Mi pedig folytatjuk a műsort a mikrofonnál.
Lubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán, és hát nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy Szirtes Tamást köszönhetjük a telefonvonalban. Szép jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt, Madász, nagy tisztelettel üdvözlök én is mindenkit.
Madász Színház igazgatója, sok művészeti és állami kitüntetés birtokosa, a Six című koncert, musical rendezője. Ma van 8. Henrik angol király halálának évfordulója, ezt is rosszul említettem a műsor elején. Ez a koncert, musical, talán maga a műfa is érdekes. Mit jelent, illetve hogyan állítja elénk ennek a nagyon közismert, de hát valószínűleg azért sok mindent nem tudunk eléggé 8. Henrikről, ennek az angol királynak az alakját?
Igen, köszönöm szépen, nagyon érdekes a kérdés, és nagyon érdekes a téma, amivel a darab foglalkozik. Ez a közelmúltnak az egyik legnagyobb sikere volt, a Six című musical, két fiatal angol szerző műve, akik egy merőben más megközelítésben, egy nagyon 21. századi korszerű, és azt lehet mondani, hogy meglepő megközelítésben nyúltak a történethez. Mindenki tudja azt a 8. Henrikről, hogy neki 6 felesége volt. De azért a történet az legalábbis az eddigi történelem alapvetően férfiak műve. Tehát a Plutarchosz óta tudjuk, hogy a nagy történetírók azok tüzemmel vagy szinte kizárólag férfiak. És ennek a darabnak az a gondolata, hogy nézzük meg női szempontból, hogy zajlott ez a történet a 6 feleség szemszögéből. Mindezt egy nagyon modern formában, tehát úgy tesznek, mintha az a darab hipotézise, hogy ez a 6 feleség, ez újraél, egy popcsapatot alapít, és elindul egy világkörüli popkoncertre. És ennek az új állomása Budapest, a Madách Színház, és most itt mesélik el ebben a különleges, de nagyon élvezetes formában ezt a történelmi legenda sort.
Említette igazgató úr, hogy ugye ezt angol diákok, Cambridge Egyetem végzős diákjai írták ezt a musicalt, hogy vajon mennyire volt szabad keze itt a rendezésben, vagy a szövegíróknak a szövegírásban, hogy mennyire új ez a darab, és mennyire régi?
A darab teljesen új. Londonban volt a bemutatója, és talán volt egy New York-i bemutató, és utána már mi jövünk. Általában itt az a szabály ezeknél, a nyugati műzékeleknél, amit mi mindig ezt a non-replika, ezt a szakszót használjuk, ez azt jelenti, hogy a színháznak, amelyik non-replika formával ad elő egy művet, annak kizárólag azt a szövegkönyvet szabad megvalósítani, és azokat a hangoknak kell a zenében megszólalnia. De e fölött a színházi teremtés minden elemében önálló kell legyen, tehát rendezésben, díszletben, koreográfiában, jelmezben, innentől kezdve minden egy saját szellemi termék, és az eredeti művön nem szabad egy sort se változtatni. Ennek ellentéte a replika változat, ami szintén létezik Magyarországon kevésbé, mert a mi tradíciónk azért az egy ilyen, hát egy ilyen büszke hazai tradíció. De ha mondjuk ha egy angol darab Bécsbe színre kerül, ott mindenestül az angol produkció jön. Tehát azonos rendezés, díszlet, jelmez, koreográfia, stb. Ez a mi változatunk, ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon megtisztelő, a jogtulajdonosok engedélye, hogy adnak ilyet. Ez azt jelenti, hogy azt a helyet, akit följogosítanak non-replika változatra, annak elismerik a művészi színvonalát.
Madách Színház abszolút nagyon vonzó mindannyiunk számára, az összes előadásával, helyszínével, fellépőivel. Mégis azért fontos lenne tudni, hogy kiknek ajánlják ezt a musicalt. Ugye itt felmerül az, vagy hát olvastam ilyet, hogy Z-generációs fiataloknak.
Igen,
nekem, hogyha valaki ezt nem tudja, hogy a 97 után születteket nevezzük Z-generációsnak, nekem minden gyermekem ebbe a kategóriába tartozik, úgyhogy érdekel, hogy mit gondol róla, hogy kik tudják ezt így nagyon nagy örömmel fogadni, ezt a koncert musicalt.
Igen, kétség kívül, ezt jó, hogy mondja, én nem tudtam, hogy ez az égeneráció, ez pontosan innen datálódik. Valahogy az alakult ki a világba, hogy a gimnázium vége, az egyetemi korszak eleje, tehát ezek a tinédzserkorból éppen kikerült, és az életüket elkezdő lányok hallatlan lelkesen reagálnak erre a darabra. Valahogy azt érzik benne, hogy itt a nők nagyon szuverén, nagyon önálló, nagyon döntőképes, és a maguk saját teljes egyéniségét kibontva jelennek meg, és azt hiszem ez a gondolat az, ami ezeknek a lányoknak tetszik, hogy önmagukra, a saját sorsuk építésére, a saját döntéseik megvalósítására törekedhetnek. Ezt sugallja ez a musical. Most ez kicsit olyan szárazon hangzott, de azért ez egy nagy koncert, szóval egy nagy buli, ami igazán teszik még ezen kívül nekik, ez a koncert hangulat. Mert azért, amikor ez az előadás úgy jó elindul, akkor itt a Madách Színház hirtelen egy popkoncert helyszínévé válik. Mi ehhez segítettünk is, átalakítottuk a színházat, tehát aki belép, az egy szokatlan változatot látja, kicsit arénaszerűvé vált a Madách Színház, tehát nem a barokk színháznak az, ahol ülünk és nézünk egy irányba, hanem körbeöleljük a nézőteret. És ezer más módon összekötjük a színpadot és a nézőteret. Ez is nagyban hozzájárul, ez az arénaszerűség a darabnak és az előadásnak a hangulatához.
Na hát, ha valaki akkor ebbe így belecsöppen, hogyan állítja elénk 8. Henriknek az alakját, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mennyi a történelmi tartalma a darabnak. Ugye 8. Henrik kicsit felületesen talán úgy él a köztudatban, mint aki hát itten lefejeztette a feleségeit, meg kiprovokálta az egyházszakadást, és úgy valahogy azért emögött én úgy ott sejtem azt az uralkodót, aki hát valahogy felelős azért, hogy egy országnak a jövőjét biztosítsa, és hát tudjuk, hogy nehezen született gyermeke, vagy az is fiatalon meghalt, meg hát azért az egyházszakadás egy kicsit ebből következett, azért előtte csak megkapta a hitvédője címet a pápától, tehát hogy valamiképpen kicsit, mint a legtöbb ilyen történelmi személyiség, hát ilyen felületes kép él szerintem a köztudatban, de hát nem tudom, hogy így akkor ezen a darabon keresztül így milyen egyéniség rajzolódik
ki? Igen, teljesen igaza van ezekben az elemző mondatokban, amiket mondott a 8. Henrikről. Egy ilyen darab is, egy ilyen feldolgozásnak nem feladata egy elfogadott történelmi kánon ismertetése. Ezeknek a daraboknak, amik kicsit úgy meg is fricskázzák azt, akivel foglalkoznak, az inkább az a dolguk, hogy felhívják a figyelmet, hogy valamilyen azzal együtt is, hogy bizonyos pontokon görbetükröt mutatnak. Tehát a darab egyfelől a 8. Henrik viselkedésének egy vonulatát mutatja be, természetesen nem a történelmi teljességgel. De a kép, ami kirajzolódik belőle, az egy nagyon markáns és erős egyéniség képe. Tehát egy aki a szellemi kapacitásában, fizikai megjelenésében és kétségkívül akarat erejében egy történelem formáló személyiség volt, és hát egy rendkívül domináns férfi. És ezen a ponton, a dominanciáért való küzdelemben itt kapcsolódik bele a darab, és itt ad új perspektívát a hölgyeknek.
Itt a hölgyekhez kapcsolódva, hogy minthogyha még a zenei kíséret is csupa hölgy től származna.
Igen.
Hogy ennek van valami üzenete, vagy pedig ez csak egy véletlen?
Nem, ennyi az üzenete, hogy hölgyek, tudjátok róla, hogy ez a ti estétek. Itt van, rólatok van szó, és itt csak és kizárólag a ti gondolatok. gondolataitokkal és a ti vonalvezetésetekre van szó, és ez szolgálja egy négy tagú, egyébként rendkívül jó, négy tagú rock együttes kíséri, négy hölgyel, nem is volt könnyű dolgunk megtalálni a szakmájában igazán kiváló négy rockzenész hölgyet, de sikerült.
Na hát, nagyon szépen köszönjük. Talán 8. Henriknek ilyen módon állítottunk emléket itt a ma reggel, és hát akkor, akinek pedig kedve támadt, az a Six című darabot tekintse meg a Madách Színházban, amelynek igazgatójával, a darab rendezőjével, Szirtes Tamással beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Jó egészséget kívánunk a munkájához.
Köszönöm önöknek is, köszönöm még egyszer.
És akkor most pedig egy egyperces részletet hallgassunk Johann Ernst Bach Passió oratóriumából. Ez is egy kicsit különleges műfaj a koncertmüzikálhez képest. Utána megyünk tovább. Mi pedig még egy pár percig itt vagyunk a stúdióban. Hát talán az előző beszélgetés 8. Henry kapcsán könnyedebb volt, ennél talán nehezebb a következő kérdés, hogy hát azért az elmúlt heteknek egy ilyen eseménye volt, hogy az édesapád meghalt, meg megtörtént a temetése is, ami nem volt ugye váratlan, mert hát idős is volt, beteg is volt, fel lehetett rá készülni, de mégis mi az, ami valahogy máshogy alakult, vagy máshogy érintett, vagy olyan új tapasztalatokat adott, amire nem lehetett fölkészülni?
Hát igaziból azt hiszem, hogy egy halálesetre nem lehet felkészülni, azt hisszük menet közben, hogy lehet. Ő már húsvét óta egy elektromos ágyhoz volt valamennyire kötve, és az egy elég hosszú idő, most december 18-ához képest, amikor végül is ő végső álmában a teremtőhöz költözött, de hát valóban az ember nem tud erre felkészülni, illetve én valahogy azt fogalmaztam meg magamban, hogy nagyon hasonlíthat ez a várakozás a születéshez, mint ahogy az ember vár egy gyermeket, ugye ez adventre esett, ez a ilyen formán való várakozásunk, és tényleg egy születést vár az ember, hogy az Úristennél egy új életet kezdjen. De nem tudunk fölkészülni, én úgy éreztem, hogy például a környezetünknek a gyászára, meg a sajátunkra se. Tehát, hogy mi heten vagyunk testvérek, és az édesanyám, ugye, aki még ebben nagyon-nagyon közelről volt érintett, és az olyan megrázó volt, hogy a többieknek a gyásza milyen formán jön elő. Ugye csupa felnőtt ember van, hiszen én vagyok a legfiatalabb, és mégis megrendül az ember, amikor az édesapját elveszíti. És voltak olyan apró momentumok, egyet emelnék ki, ha még az időnkbe belefér.
Van, persze, bőven.
Hogy valahogy a várakozás közben, hogy ő már nem volt jól, meg nem is nagyon tudott már a vége felé kommunikálni, valahogy azt éreztük, hogy mégis valamire ő vár, bár úgy beszélgetni nem tudtunk vele. És akkor én mindig találgattam, hogy ő még meg fogja várni a egyik bátyámat, aki külföldön volt, vagy hogy konkrétan vár valamire. És hát közben valahogy azt gondoltuk, hogy hát akkor ő már gyónt és a szentségeket magához vette, de hogy mégis talán hívjunk el hozzá egy atyát, mivel ugye nálad gyónt rád gondoltunk, hogy majd gyere el, és ez olyan érdekes volt, hogy meg is beszéltük veled, hogy hát, vagy én úgy fölvetettem, hogy gyere el, és akkor 21-ére beszéltük meg, mert akkor az úgy valamilyen módon praktikus lehetett volna, és hogy mennyi mindenki a kis apró gondolatával hozzájárult ehhez, mi ezt így megbeszéltük, de az egyik testvérem ragaszkodott hozzá, hogy hát mégis most hívjunk el téged. És ez a mindenféle érdekes dologban az olyan megrázó volt, vagy megható, hogy te végül is pont 18-án jöttél el hozzá, és egy ilyen végső áldásban, még az ágya körül úgy többen is a családból összegyűltünk. Megható volt, hogy ezt senki nem tervezte, ezt senki nem tudta, hogy az Úristen hogy rendezi össze a szálakat, mert hogy végül is ezután aludt ő el. Hogy olyan nagy hála van bennem, avval kapcsolatban, ahogy ő elment, meg hogy valahogy az ember, mint egy születést, nem tudom, hogy ott szeretnénk lenni. Hogy ilyen kicsit a Betlehem is, hogy ott akarunk lenni a jászolnál, és hogy én így éreztem, hogy szeretnék ott lenni, de hát az emberben mászkál össze-vissza, mert feladatai vannak, és az is megható volt, hogy végül is bizonyos módon azért ott lehettem én is a közelben, amikor ő végül is átköltözött a teremtő oldalára, vagy a teremtőhöz.
Igen, nekem is ez volt a benyomásom, hogy tulajdonképpen ott megvolt az az imádság ott az ágya körül, és mint aki úgy erre várt, hogy akkor most már be lehet fejezni, vagy mehet ebből a földi életből az örök életbe, úgyhogy hát, na, hát akkor jó Isten nyugtassa őt is. Úgyhogy...
Még van egy másik témánk is, az is egyébként szép és emelkedett, ehhez a témához is kapcsolódhat akár, hogy Galilei a Neptunuszt, mintha ezen a napon, januárban észlelte volna először, ami azért meghökkentő, mert ez az a 1613-ról beszélünk, de a Neptunusz felfedezését majd csak 1846-ra teszik. Hogy mit láthatott Galileo Galilei itt január végén?
Igen, hát azt hiszem, hogy ha jól nézem, akkor kevesebb, mint egy percünk van, és ez a téma, ez nem mérhető össze az előzővel, de hát egyébként tényleg nagyon érdekes a Neptunusz, hogy ugye Galilei fedezte föl egyáltalán a távcsövet, tehát hogy ő, az ő számára a csillagászati megfigyelésekben egy olyan új távlat nyílt, ami az elődeinek nem, és a Jupiter mellett, ugye sok fénylő pontot látunk az égen, amit hát évezredek óta figyel az emberiség, de ugye ezek pár évezred, vagy egy ember életének a pár évtizede, az a csillagok mozgásához képest ugye annyira elhanyagolható, hogy például ezek a csillagalakzatok, amiket csillagképeknek nevezünk, azok hát évezredek óta úgy vannak ott, ahogy vannak. Ugye a Föld, a naprendszer, azt hiszem, hogy lejárt az időnk. Hát akkor a hírekkel fogjuk folytatni.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.